Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A telefonán Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Sok minden történik a piacokon, fontos híreket, jelentéseket is várunk a mai napon. Hogy sikerült a nyitás?
Egyelőre a budapesti értéktőzsdén enyhe optimizmus látszik, de ez egyelőre minimális, az elmúlt néhány percben 0,2%-os pluszt látunk a BUX Index esetében, vagyis mondhatjuk azt is, hogy egyelőre nincs egyértelmű irány a piacon. És a vezető papírok esetében is ez látszik, egyelőre minimális az elmozdulás, az OTP 0,2%-kal 11.145 forintra erősödött, a Richter 0,4%-os pluszban van 8.250 forinton, a MOL papírjai 2.830 forinton stagnálnak egyelőre, a Magyar Telekom pedig 0,1%-os gyengülést mutat 422 forinton.
A forint piacán mi a helyzet?
A forint erősödéssel kezdte a pénteki napot, úgy tűnik, hogy újra a 370-es lélektani szintet veheti célba a magyar deviza. Most 371 forint 80 fillért kell adni 1 euróért, ahhoz képest, hogy a hét elején még a 375-öt ostromoltuk. Látszik, hogy az elmúlt néhány napban újra az erősödés felé mozdult a forint. Egyébként ez 0,25%-os forint erősödést jelent tegnaphoz képest. A dollár 346 forint 60 fillérbe, az angol font pedig 427 forint 60 fillérbe kerül most. Elsősorban a következő napokban azt gondolom az amerikai adósságplafonnal kapcsolatos hírekre lesz majd érdemes figyelni a forint szempontjából is, amennyiben lesz megállapodás, az hozhat egy további megkönnyebbülést, ha viszont nem, akkor szakértők szerint akár egy komolyabb piaci turbulencia is kialakulhat a jövő héten a piacokon.
10:50 újra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És itt van a stúdióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt a hallgatóknak!
Az egyik legfrissebb, ez egy tulajdonképpen tegnapi esemény, amennyiben tegnapra függesztették fel a Telekom részvényeit, mert hogy részvény visszavásárlási aukciót hirdettek. Mit kell, mit lehet erről tudni, és hogyan sikerül?
Külföldi tőzsdéken bevett gyakorlat, hogy a nagyobb társaságok nem csak osztalékot adnak a nyereségükből a részvényeseiknek, hanem részvényeket vásárolnak vissza, ezzel a jövőbeni egy részvényre eső eredményt nyilvánvalóan növelik. Ha úgy gondolják, hogy a várfolyam viszonylag alacsony, az M-Telekom nyilván így gondolja, nem is ok nélkül, akkor visszavásárolnak részvényeket, mert ez javítja a részvényesi értéket. Ráadásul arra is alkalmas, hogyha nem olyan jó a likviditása a papírnak, azért a M-Telekomból néhány tízezer darabokat el lehet adni, de milliókat általában nem, akkor ez arra is lehetőség, hogy a nagyobb befektetők, ha akarnak, kiszállhassanak a papírból. És ez szabályos szervezett módon aukciós formában zajlik. Magyar tőzsdén csak a M-Telekom csinál ilyeneket, de most már harmadik alkalommal csinálta. Általában a közkézen lévő részvények 4%-át, tehát relatíve nagy mennyiséget vesz vissza. A idei aukció az 14,6 milliárd forint értékben zajlott. Úgy zajlik, hogy tegnap 10 órakor leállították a rendes kereskedést, előtte 4.30 körül volt a M-Telekom ára, utána volt egy 2 órás szakaf, amikor be lehetett tenni a brokerek, nyilván a részvénytulajdonosok megbízásai alapján betették az ajánlati könyvben ki milyen árat gondolt, árat mennyiséget, 4.30.
Hogy mennyit adna el, mennyiért?
Igen, és utána 12-kor a vásárlás pillanatában a M-Telekom alulról kiindulva, amíg tartott a 14,6 milliárd forint, addig veszi meg a részvényeket olyan áron, ahogy berakta a befektető. Tehát aki 4.30-on adta el, hát a 4.30-on. Aki 4.48-on, az 4.48-on. Igen ám, de a 4.48-as ajánlatoknak már csak a 80%-a teljesült, mert ott már több volt az ajánlat, mint a rendelkezésre álló pénz.
Tehát ezek szerint a 448
az volt a teteje, igen, és az átlagár, ami szintén lényeges mutató, a 443 volt. Tavaly 427 volt az átlag, tehát azt lehet mondani, hogy egy 4%-kal drágult egy év alatt a visszavásárlási átlagár. Ez nyilván egy érdekes játék, magam is több lépés közt raktam be. A első három teljesült, a utolsó kettő, az már kicsit mohó kicsit volt.
Magas.
Igen, ab nem, de ezzel nagyjából így is számoltam, tehát nem akartam mindent eladni.
Ezzel nagyjából érthető, hogy mondjuk ez a Telekomnak miért jó, de a befektetőknek miért jó azokon kívül, akik mondjuk ilyen nagyobb befektetők, és kapnak egy lehetőséget.
Kicsiknek arra, is hogy... jó, persze, hát ez egyrészt egy kellemes játék, végre valami izgalom a tőzsdén. Másrészt azért osztalék, 30 forintos osztalék. Na, május végén, amikor megszavazták az osztalékot, nagyjából 420 forint volt, április végén 420 forint volt a papír. A 30 forintos osztalék kifizetése után, május közepén is 420 volt, tehát nem csökkent a 30 forintos osztalékkal, pont a visszavásárlás miatt, sőt, a visszavásárlás előtti nap már 430 volt a tőzsdén, átlagosan 4.43-on lehetett eladni, és most visszaesett, de csak 4.20-ig. Tehát aki belekerült az eladásba, az most 23 forinttal olcsóbban vissza tudja venni a papírját, ez tiszta nyereség, és egyébként is stabilizálta a M-Telekom árfolyamát, ez az akció.
Azt gondolom, hogy akkor jó sok jelentkező volt, tehát a Telekomnak volt erre 15 milliárdja, mennyi lehetett volna?
Ezt nem lehet tudni. A teljes közkész hányad 320 millió darab, ennyi részvény volt közkézen, ebből vett vissza 13 milliót a M-Telekom. Azért azt lehet tudni, hogy a reális áru ajánlatok azok 448-ig ezzel egyformák voltak. Tehát 13 millió, tehát a 448-ból valamit nem vett vissza, de durván 15 millió részvényt kínáltak föl 448-ig. A fölött azért már azok elég irreális ajánlatok lehettek, tehát azért arra lehetett számítani, hogy nem fog 450 fölé menni, mert megvannak ugye a tavaly előtti tapasztalatok. A
másik ügy az autóval lisz, ugye öt közé tették az eredményeket, mitől érdekes ez?
Meglepetést okozott, bár az autóval lisz folyamatosan nagyon jó eredményeket publikál, a másfél évvel ezelőtti kibocsátása 117 forinton zajlott, azóta viszont a piac valahogy nem hiszi el, hát válság van, autókereskedés, a többi, most ilyen 92 forint körül volt az elmúlt hetekben az átlagos ár, annak ellenére, hogy a tavalyi év is jó volt, rekordév volt, ehhez képest idén a első negyedévben a 100 milliárdos negyedéves árbevétel 87%-kal több, mint a tavalyi, 5,5 milliárdos EBITDA szemben a tavalyi 3-mal, és ami a legnagyobb meglepetés, az adózott eredmény majdnem 5 milliárd forint volt negyedév alatt, tavaly az első negyedében 2 milliárd volt.
Azt lehet tudni, hogy ennek mi az oka?
Egyrészt organikus növekedés, 14 ezer autót eladtak, másrészt tavaly azért ő vásárolt is Renault kereskedésben 50%-os tulajdonrészt, Renault Hungáriában, Horvátországban, Szlovéniában is vásárolt autókereskedésű cégeket, nagykert cégeket, és ezeknek az eredménye most először jött bele a negyedéves számokba. És hát egyébként jól menedzselik, mert a pénzügyi bevételeik is nőttek, tehát láthatóan növekedési fázis jól van menedzselve. Az a érdekes, hogy a 11,5 forintos részvényenkénti eredmény negyedév alatt, hát tudom, ezt nem lehet automatikusan négyel megszorozni, de ebből azért már látszik, hogy rekordév lesz. Tavaly egész évben kevesebb, mint 20 forint volt a részvényenkénti eredmény. Most ennél nyilván sokkal-sokkal több lesz, miközben 92 forint a papír. Tehát én arra gondolok, hogy ez azért szimpatikus.
Köszönjük szépen, Korányi Géza Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A korábbinál nagyobb kockázatok övezik a 2024-es költségvetést, ezt állapította meg a költségvetési tanács, amely már véleményezte a tervezetet. A testület elnöke az Inforádiónak elmondta, hogy a jövő évi 6%-os inflációs cél és a hiánycél teljesíthetőségét is bizonytalanság övezi. Sipos Ildikó kérdezte Kovács Árpádot.
A költségvetés egy 4%-os gazdasági növekedésre számít, ami a kedvező feltételek és a kormányzat részéről kilátásba helyezett intézkedések megvalósulnak teljesíthetőnek látszik. Tulajdonképpen azok az előírások, ami a költségvetési tanácsnak a hatáskörébe közvetlenül tartoznak, hogy a stabilitási törvénynek előírásai teljesülnek, azt a mostani költségvetési törvényjavaslat teljesíteni fogja. Ugyanakkor a központi költségvetésnek a 41 ezer milliárdra tervezett összes kiadása, a hiánynak a 2500 milliárdos nagyságrendje, és hát számos más tétel is azért a szokásoshoz képest is jelentős bizonytalanságokat jelent. Ezek a bizonytalanságok elsősorban Magyarországon kívüli eredetűek. Így hát azt lehet mondani, hogy a korai tervezés az nagyon fontos, és annak pozitív üzenetei vannak, de hát ugyanakkor az meg kockázatokat is hoz magával, hogy azok a folyamatok úgy alakulnak, ahogy a korai tervezés során mi évvégén benyújtott költségvetési törvényjavaslatnak a környezetében várhatóak.
Melyek ezek a főbb kockázatok?
Három csoportja van ezeknek az észrevételeknek. Az első csoportjában én a technikai észrevételeket sorolnám föl, amiben szerepel a Nemzeti Banknak a veszteség térítésének a kérdése, a 2023-as veszteségének a Nemzeti Banknak az 1/5-ét a vonatkozó törvényi előírások szerint 2024-ben törleszteni kellene, vagy a halasztásról az Európai Központi Banknak a véleményét is kikérve törvényt kellene hozni. A másik az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanság. Itt egy 2400 milliárdos nagyságrendű bevétellel számol a költségvetés a jóváhagyott programok alapján, amihez azonban az Európai Uniós szóhasználata szerint mérföldkövek tartoznak. Ez önmagában is egy technikai bizonytalanság. A harmadik már elvi jellegű. Ez pedig az, hogy egy nagyon-nagyon feszített költségvetési törvényt és takarékos költségvetési törvényt alkottak. Ebből a legmeghatározóbb, hogy 2,9%-ra tervezik a hiánynak a nagyságrendjét, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen, ha ezek a technikai kockázatok bekövetkeznek, akkor ennek a hiánynak a mértékének a teljesülése kevésbé tartható és valószínűsíthető. Másik hasonló tétel, hogy nagyon erőteljesen a takarékosság és a költségvetési kiadások megnyírbálása zajlik a kormányzati szektorban, elsősorban a kormányon kívüli állami intézmények körében. Itt egy 10%-os csökkentés törekvés tükröződik. Nem lehet tekinteni technikai jellegűnek az inflációval kapcsolatos kockázatokat. Ott a kormány egy alapszenárióban egy 15%-os idei inflációs szintet képzel el, ehhez az szükségeltetik, hogy a év második felében egy sokkal erőteljesebb infláció csökkenési pálya következzen be. Az év végére tarthatónak látszik a 10% inflációs szint, de a jövő évre az inflációt ennél jóval alacsonyabbra, 6%-os nagyságrendre tervezik, és ha idén ez a 15% helyett a folyamatok alapján, ami azért látszik, és minden más becslő a kormányzaton kívül ennél nagyobb, 15-nél nagyobb inflációs számokat szerepeltet, hát akkor ez is bizonyos megcsúszásokat jelent. Tehát a költségvetésnek a teljesítési kockázatai a szokásosnál nagyobbak.
Az idei költségvetést is többször módosították, sokszor rendeleti úton. Ezzel összefüggésben nem tartotta volna szerencsésnek, hogy esetleg most a rendkívüli helyzet miatt, a háborús konfliktus miatt a kormány ne tavasszal, hanem ősszel készítse el a költségvetési tervezetet?
Szó szerint felolvasnám a tanácsnak az erre vonatkozó határozati pontját. Előre bocsátva, hogy a kormányzatnak az a döntése és a parlamenti többségnek, hogy mikor óhajt költségvetést csinálni, az egy szuverenitási kérdés. A tanács azt mondta, hogy elismeri a tavaszi-nyári költségvetés készítésének előnyeit, ugyanakkor szükségesnek tartotta felhívni a figyelmet a költségvetési tervezés makrogazdasági feltételének jelenlegi előreláthatósági korlátjaira, amelyek következtében a 2024. évi magyar gazdaságot körülvevő külső folyamatok előrejelezhetőségét nagy bizonytalanságok terhelik. Az ezzel járó kockázatok újratervezést tehetnek szükségessé.
Kovács Árpádot, a költségvetési tanácselnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Május 24-én újabb prémium magyar állampapír sorozatokat hirdetett meg a lakosság részére az Államadósság Kezelő Központ. Az új sorozatok kamat prémiuma kisebb lesz, mint az előző sorozatok kamat prémiuma. A rövidebb futamidejű papír 14,75%, a hosszabb pedig 15,5%-os induló kamattal fut majd június 1-től. Hívta fel a figyelmet a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Árgyalán Ágnást.
A prémium magyar állampapírok esetében egy 0,5%-os kamatprémium vágásra fog sor kerülni azoknál a sorozatoknál, amelyek majd most jönnek ki júniusban. Ez azt jelenti, hogy az eddigi 0,75%-os prémium helyett 0,25% lesz a prémium a rövidebb sorozat esetében, a hosszabbnál pedig az eddigi 1,5% helyett 1%-os kamatprémiumra lehet számítani.
A korábbi prémium magyar állampapír sorozatoknál megmaradnak az induló kamatok, tehát értelemszerűen azokat a korábbi kondíciók alapján lehet majd kamatoztatni?
Így van, ugye minden korábbi sorozat ugye az akkor megkérdetett feltételek szerint fog tovább menni, ez azt jelenti, hogy azok esetében nem változik a kamatprémium, ez az új változás, ez a kamatprémium csökkenés, majd az újonnan megkérdetett sorozatokra fog vonatkozni, amik majd júniustól fognak jönni.
Mi az, ami indokolhat egy ilyen döntést, hiszen bár ugye a kamatvágás elkezdődött, a jegybank elkezdte a kamatvágást, ugyanakkor az infláció az még mindig magas, bár már az infláció is mérséklődött. Tehát mi az, ami indokol egy ilyen döntést?
Én azt gondolom, hogy pont az infláció, meg a magas infláció az, ami indokolhat egy ilyen döntést az adósságkezelő részéről, hiszen ugye az, hogy ilyen magas az infláció, ilyen magas volt ugye tavaly is, és idén már még magasabb lesz az éves átlagos infláció. Ugye ez nagyon nagy kamatérhez jelent az államadósság kezelőnek, hiszen ugye pont a prémium magyar állampapírnál lehet látni, hogy egy infláció plusz kamat prémiumot fizet a konstrukció, tehát igen magas kamatot ad ki az állam ugye így a befektetőknek, és nyilvánvalóan próbál az adósságkezelő valamilyen szinten próbálja mérsékelni ezt a kamatterhet, és így ilyen szempontból nem meglepő az, hogy a kamat prémiumnak a csökkenésével reagál erre az AKK.
Amiatt, hogy csökkennek a kamatprémiumok, ez nem fog majd egy olyan lépést vagy döntést generálni a lakosság részéről, hogy azért ugye eddig elég nagy volt az érdeklődés az újabb és újabb állampapír sorozatok iránt, hogy ez majd mérséklődni fog?
Én azt gondolom, hogy ugye most a régi sorozatok esetében még fog látszódni egy felfutás. Én arra számítok, hogy ugye május végéig még lehet vásárolni a régi konstrukciókat, tehát vélhetően itt azért a számok már fognak ugrani május végén, sokan lesznek azok, akik még megpróbálnak a magasabb prémium konstrukciókba belásárolni. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül, hogy majd júniustól jönnek a kisebb prémium sorozatok, nem jelenti azt, hogy drasztikusan visszaesik majd a prémium állampapír iránti kereslet, hiszen az infláció az még mindig magas, és ugye attól eltekintve, hogy a prémium most az új sorozatoknak kisebb lesz, attól még ugye az infláció, ami még hozzáadódik kamatban, az még továbbra is vonzó lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ez még mindig egy olyan vonzó papír, amire érdemes ezt befektetni.
Árgyalán Ágnest a portfólió elemzőjét hallották. A telefonnál Beke Károly a portfólió elemzője. Jó reggelt még egyszer, szervusz!
Szia, üdvözlöm viszont a kedves hallgatókat!
Mi történt az elmúlt bő 20 percben?
A részvénypiacon nem sok minden történt, vagy nem sok újdonságról tudok beszámolni. A Bux Index 0,2%-os emelkedésben van, ezen belül a blue chipek közül az OTP 0,4%-kal, a Richter 0,3%-kal került feljebb, a Magyar Telekom szintén 0,4%-os pluszban van, míg a MOL az egyetlen, ami kilóg egyelőre a sorból 0,2%-os gyengülésével. A forint piacán egy pici fordulatot látunk a reggeli erősödés után, úgy tűnik, hogy visszafordul a magyar deviza, most 372 forint 35 fillért kell adni egy euróért, de ez még mindig 0,1%-kal alacsonyabb a tegnap esti szintnél.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.